16 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Baksa Erzsébettel, a Béke Gyermekotthon nevelőjével Albert Zoltán Máté beszélget.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, üdvözöllek Böbe, örülök, hogy elfogadtad meghívásomat.
Én is nagy szeretettel köszöntöm és tisztelem a kedves Mária Rádió hallgatóit, és téged is, kedves Zoltán. Örülök, hogy itt lehetek, szívesen jöttem.
Mesélj a gyermekkorodról, hol születtél, hogyan nőttél fel?
Székelyudvarhelyen születtem 49-ben. Ott töltöttem a gyermekkoromat, ott töltöttem az iskolai éveimet, majd 67-ben egyetemre kerültem Bukarestbe. A gyermekkoromban nagyon meghatározó volt a családomnak az élete, a családunk élete. Mondhatom azt, hogy vallásos nevelést kaptam. Édesanyám, édesapám reformátusnak keresztelt, így indultam el, és már kora zsenge gyerekkoromban énekeltem a templomba, vagy szívesen mentem a vallásórákra, mert nagyon kedves volt a pap, aki várt bennünket. Aztán, ahogy teltek az évek, jött az a bizonyos kor, amikor nem jártunk templomba, nem mehettünk templomba, mert figyeltek bennünket, de én mindig imádkoztam. Egy érdekes sztori van ezzel kapcsolatosan, hogy adott percben édesapám nagyon beteg volt, és egy asszisztensnő járt fel hozzánk, hogy inekciózza, és anyukámnak úgy elmondta, hogy az édesapám annyira sápat, annyira szinte szürke, hogy ez valami nagyon rossz betegségjelnek, esetleg ráknak a tünete, és ezt úgy gyerek meghallottam, végtelenül haragudtam a Gizi nénire, úgymond, és imádkoztam a paplan alatt, és attól fogva minden este, minden éjszaka és napközben is sokszor, hogy az édesapám ne halljon meg, és ne legyen igaz, amit ő mond. És hál' Istennek 89 éves korában ment el szépen, kevés betegség után. Úgyhogy akkor már úgy rájöttem, hogy a Jóisten meghallgat, és szeret, és hogyha kérek, akkor biztosan meghallgatja. Gyerekként is, felnőttként is kértem. Aztán teltek az évek, született 4 gyerekünk, 3 lány meg egy fiú. Ahol laktunk Székelykeresztúron, az udvarhely mellett, oda lett a kinevezésünk a férjemnek is, nekem is. Én, mint testnevelő tanár kerültem ki Székelykeresztúra, a férjem pedig zenetanár, ott ismerkedtünk meg. Született 4 gyerekünk, és adott percben a fordulat után a gyerekeink elkezdtek járni templomba, de érdekes módon katolikus templomba. És feltűnt nekünk, hogy jó kedvel mennek, jó kedvel jönnek, és mondhatom azt, hogy ők segítettek arra, hogy mi is elmenjünk, és mi is éljük a mondjuk, szebb életet, a szentséges életet. Nyilván addig is imádkoztunk csendbe, vagy úgy, ahogy lehetett, tehát úgy érzem, hogy nem hagytam el az Istent.
Ez érdekes, hogy reformátusként kezdted kiskorodba, és aztán volt egy szünet, ha jól értem, és utána katolikussá váltál. Ez hogyan történt?
Igen, ez úgy történt, hogy én elmentem a templomba, de a férjem a katolikus templomba ment, a mi istentiszteletünk hamarabb lejárt, a mise még folytatódott, és mindig bementem a istentisztelet után a katolikus templomba. Nagyon megragadott az ottani ének, a szöveg, főleg az a közös gyónás. Annyira meghatott, hogy talán, ha visszaemlékszem, sírni is kezdtem. És úgy éreztem, hogy nekem ez valahogy közelebb áll a szívemhez. Plusz még azt is mondjam hozzá, hogy az én drága nagymamám, édesapám, édesanyja falun lakott, és amikor mentünk hozzá látogatóba, láttam a hálószobájának a falán egy fekete gyöngyöt. Az volt a rózsafűzér. És emlékszem, hogy mindig úgy kértem, hogy hagyja, hogy játszódjam, legyek bele egész nap. Úgyhogy hagyta. Valahogy úgy érzem, hogy, és ahogy mondták is, visszatértem a hitembe. De nem érzem soha, hogy eltértem volna egy perce sem. Édesanyám az elején nagyon nehezen vette, mert azt mondta, hogy hát beleneveltünk egy vallásba, ő ezt nem érti, de végül is egy pár év után eljött velem Csíksomjóra, és ott láttam, hogy megérinti a Szentlélek, és azt mondta, fiam, hát látom, belátom, hogy igazatok volt.
Kik azok, vagy ki az, aki nagyon nagy hatással volt rád még otthon Székelyföldön?
Székelyföldön, hát a papjaink először is nagyon-nagyon kedves, aranyos papokat értünk meg, akik jöttek, vagy mentek. Ezen kívül nagyon sok barátom, akik szintén jártak templomba, énekeltek, imádkoztak, a szomszédaink, különféle bibliacsoportokba is, ahol bementünk, vagy bekérezkedtünk, vagy ott voltunk, ezek mind hatással voltak rám. És úgy éreztem, hogy hálás vagyok a Jóistennek, elsősorban azért, hogy édesapám meggyógyult, aztán azért, hogy éreztem, hogy vezeti az útunkat, aztán nagyon megérintett Csíksomlyó, nagyon megérintett több zarándokhely is. Szívesen mentem, szerettem. 2000-ben elmentem kedvezményesen nyugdíjba, mert ha még maradtam volna, akkor más törvények jöttek volna, és akkor még maradnom kellett volna. 4 gyerekünk született, addig már unokám is volt, és a férjem pedig, és én elgondoltuk, hogy a gyerekeink azok, hogyha tanulni akarnak, akkor nekünk mozdulni kell a városkából. Nem voltak túl nagy lehetőségek. A hitéletünk, a templom, a zene, a templom által a kirándulások külföldre, ezek a segély kirándulások és utak, amiket az itteni katolikus egyház, vagy a kedves szülők, vagy kedves emberek vállaltak, azok működtek, de úgy éreztük, hogy a tovább tanulás szempontjából jó volna, hogyha nyittanánk egy kicsit.
Hogyan határoztátok el, hogy Magyarországra költöztek?
Igen. Hát nekem mindig az volt a gondolatom, hogy jó lenne eljönni, és valahogy ebbe is belekapaszkodtam, hogy az Endrének, a férjemnek az édesapja pécsi születésű. És nagyon sok rokonság itt van, és én mindig is vágytam, én tudtam, hogy ez a nagy Magyarország, ez az én hazám. Itt vagyok otthon, Keresztúron is otthon vagyok, Udvarhelyen is otthon vagyok, itt is otthon vagyok. És hát nem volt könnyű elhatározás, mert a gyerekeink közül 2 magunkkal hoztunk, és 2 meg otthon maradt Székelyföldön. Tehát a gyerekeink nagyon nehezen vették, de volt egy öröm is bennük, hogy végre nyitunk és megyünk. Amit még el kell mondanom, az az, hogy volt egy nagyon kedves gazdasági vezetőnk a gimnáziumban, amikor bekerültünk 72-be, és az a hölgy most már az égből tekint le ránk, és talán hallgatja a beszélgetésünket, mondta, hogy hát Erzsike, maguk olyan sokat tesznek itt a gimnáziumban, és maguk szinte itt laknak a gimnáziumban. Egyszer nézzék meg, hogy Budapesten fognak tanítani. Nekünk Budapest addig csak egy álom volt, hiszen ki se jöhettünk nyaralni, üdülni se egyáltalán nem lehetett. És mára már bevált ez a gondolata, érdekes módon itt élünk, itt vagyunk, itt dolgozunk, nem is hittük volna. Na szóval a fiamnak volt nagyon nehéz, ő nagyon nehezen vált le rólam, és úgy értem, hogy nehezen vette, hogy eljöttünk. De hála Istennek, édesanyám még él Székelyudvarhelyen, a gyerekek Székelykeresztúron, nem nagy távolság, mi pedig a férjemmel jövünk, megyünk, ahogy megfogalmazta egy kedves aranyos angol házaspár, hogy mindenkinek jó lesz a helyzete, és ti ketten Bőbe Endre jönni menni, ahogy mondta az ő magyarságával.
És most mit dolgozol?
És most jelen pillanatban a Budapesten gyermekotthonba dolgozom, a Béke gyermekotthonba. Ez is érdekes módon alakult. Kezdje onnan, hogy 2000-ben kijött a férjem, kezdte ő a kivándorlást, nagyon nehezen indult, nagyon nehezen váltunk el egymástól, Fajszra ment, Kalocsa és Bajaköz van egy kis falu, ott vállalt kántori állást, hiszen ő is zeneiskolát végzett, zeneakadémiát, és hát kántorkodott egy picikét Székelykeresztúron. Egy fél év után telefonált nekem az ottani atya, hogy volna egy sekrestyés állás, nem gondolnám-e meg magam is mennék oda. Hát hanyatomlok rohantam, nem volt könnyű a döntésem, hogy mégis akkor elmegyek. Gyerekek megértették, ebben az időben volt akkor, mikor Boglárka egyedül érettségizett. Elmentem, hát nagyon szép időt töltöttünk ott. Én egy szűk évet, a férjem másfél évet. Aztán egyszer csak az atya bejelentette, hogy jönnek vissza Gyesről a kántornő, meg a sekrestyésnő, megköszönte a munkánkat, és hát lebegtünk a levegőbe, de ő is azt mondta, hogy nektek el kell menni Budapestre, ott egy gyermek otthonba. Szinte felháborodtam, hogy hát gyerekekkel foglalkoztam, mint testnevelő tanár, gyerekekből elég, ezt már nem akarom, nem szeretném. De hát ő is így érezte, és akkor bejöttünk. Budapestre kerestük az állást. Fóti barátainknál húztuk meg magunkat, minden nap indultunk lakásnézőbe, meg állásnézőbe. Még a Váci püspök úrnál is voltunk, hogy jelentse be bennünket a körlevelében, hogy a kántori állást keresünk. Hát nem igen jött össze semmi. Végtelenül rosszul éreztem magam. Volt egy olyan periódusom Fóton, hogy nem is hittek el barátaink, hogy mennyire kiborultam. Mondhatom, megéltem a poklok poklát. Étvágytalan voltam, elvonultam mindenkitől egy szobába, és azt mondtam, hogy imádkozni se fogok. nem érdekel, vége, eddig ezt tettem, csináltam, de nem hallgat meg a Jóisten, talán nem is figyel rám. És amikor az eszembe jutott 3 nap után, hogy kéretek és adatik, és zörgessetek, akkor azt mondtam, hogy megpróbálom. És amikor ezt kimondtam, egy hatalmasat sírtunk a férjemmel, és úgy döntöttem, hogy maradok, és megpróbálom maradni, és állást keresni, és maradok, akkor abban a, azt hiszem, talán másnap lakást is kaptunk. Egy olyan lakást, amit előtte egy nappal közöltek, hogy kiadó. És akkor azt mondtam magamban, hogy hát a Jóisten milyen humoros, azt mondta, hogy igen, mondtál ezekre a gyerekekre, az árvaházba, akiknél fogsz dolgozni, ahol a férjed már eleve döntött, hogy dolgozik, én akkor igen mondok a lakásra. És valahogy úgy éreztem, hogy ezek mind összefüggenek, és így kerültünk tulajdonképpen ide a gyermekotthonba. Nagyon érdekes volt az első évünk. A gyerekek nagyon különlegesen fogadtak, kóstolgattak, mindent elképzelhető megtettek. 13 éve ott dolgozom már, sok mindenem mentem keresztül, az elején sokat sírtam, nagyon sajnáltam őket.
A nehézség, a munkának.
Mondom, hogy nagyon sokat sírtam, mert nagyon sajnáltam, hogy ezeket a gyerekeket a szülők elhagyják, vagy egyáltalán nem is ismerik a szüleiket, mert úgy történik, hogy megszületnek, és esetleg a játékterembe hagyják el őket, vagy egyszerűen olyan nehéz életkörülményeik vannak, hogy nem tudják nevelni. És akkor rájöttem, hogy nem kell síratnom, hanem szeretnem kell őket, mert erre van szükségük. A szépsége az az, hogy ezek a gyerekek, ezek semmire nem vágynak, csak arra, hogy figyeljünk rájuk. És az empatikus figyelem, a szeretet, a meghallgatás. Vannak olyan pillanatok, amikor a gyerekek akkor nyílnak meg, amikor már szinte mondhatom, hogy éjszaka van. Mikor kijön és azt mondja, hogy nem tudok aludni, ráér, hogy egy kicsit beszélgessünk. És akkor ilyenkor lefeküdnék ugyan, de nyilván, hogy azt mondom, szeretetből, hogy igen, gyere, beszélgessünk. És észre se vesszük, hogy mennyi idő telik el, de ilyenkor nyílnak meg, ilyenkor érzem azt, hogy mennyire szüksége volt akkor rám. A nehézségei azok, hogy ezek a gyerekek túlnyomó részben drogfüggőek, tehát el is beszélgettem velük, hogy van az, hogy ti evel éltek, megkóstolják kíváncsiságból, vagy egy olyan társaság beleviszi őket ebbe, és akkor rájönnek, hogy pár percig, ideig, óráig, ahogy ők mondják, királyok. De utána jön a kiborulás, visszaesés, mert már nincs, ami feldobja őket. Olyan sokszor elbeszélgetek, hogy van az, hogy egy pici ideig jól érzed magad, utána visszaesel, visszazuhansz mindenbe, sőt, akár agresszívá is válsz, hogyha nem jutsz a szerhez. Nem fáj, nem bánt, vagy nem gondolkodol el? És azt mondták, hogy nem gondolkodunk. Mi csak azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk. És gondolom, hogy volt egy gyerekünk, aki a hajléktalanoknál találta meg időnként, délutánonként a helyét, és azt mondta, hogy azok befogadtak maguk közé. Erre törekszünk a kollégáinkkal, nagyon jó csapat vagyunk, és most, ahogy beléptem ide hozzátok, láttam ezt a szép kápolnát. Nekünk is van egy szép modern kápolnánk, és ott nagyon gyakran lemegyünk, imádkozunk. Gyerekek egy része is időnként lejön, akár kéri, hogy imádkozzunk, és szentmisék is vannak, nagyobb ünnepeket megünnepeljük. Nagyon sok gyerekünket most már ott kereszteljük meg, akik nincsenek megkeresztelkedve. Van, aki házasságot fog kérni majd, hogy szentséges házasságba éljen, tehát ne így csak összeállva. Nagyon sokat segít az a tény, hogy elég sokan vagyunk, akik Isten útján járunk, keressük Istent, keressük az ő akaratát, a gyermekek pedig szintén éheznek a szeretetre. Úgy is volt, hogy nagyon rosszul volt a gyerek a drogtól, és látva, hogy én mondjuk imádságos lélekkel próbálok belépni, vagy beszélni, vagy szoktam szólni, hogy egy simogatással, hogy majd én imádkozom érted, akkor szól nekem, hogy olyan rosszul érzem magam, imádkozol értem, mert magát biztos meghallgatja a Jóisten. És akkor jövök és mondom, hogy nem, kicsi fiam, ha csak egyet sóhajtasz, a Jóisten tudja, hogy miért sóhajtottál. Ha az őszinte, ott ben van a segélykérés, ott ben van az imádság, nem kell nagyobb imádság ennél.
Tudsz esetleg erőt meríteni ehhez a munkához a Bibliából?
Hát igen, erőt merítek a Bibliából. Erőt merítettem annak idején is, és most még inkább. Most különösképpen azért, mert 10 éve itt Budapesten, de már keresztúron is működött egy kis biblia csoportunk, mi úgy hívjuk, hogy apostolok köre, ahol, ahogy szoktam mondani, feltankolok, minden kedden tartjuk ezt a kis találkozót, és hát ott elmondhatjuk az örömeinket, bánatainkat, és rájöttem már korábban, de most különösképpen, hogyha bánatomat elmondom a testvéreimnek, és azok értő figyelemmel meghallgatják, már meg is találtam magamban a választ. Én mondhatom őszintén, hogy itt tangolok fel, igazán, s itt merítek erőt, rájövök, hogy mindenkinek megvan a maga nehézsége, és nincs más megoldásunk, csak a Jóistenhez fordulni.
Van esetleg kedvenc részed a Bibliából, illetve olyan, amely nagyon meghatározó az életedben?
Nekem nagyon sok kedvenc részem van. Volt egy ilyen kedvenc részem, csak egy mondat, hogy és mégis. Rövid mondat. Ez azért volt, mert voltak periódusok, amikor úgy gondoltam, hogy én abba hagyom ezt a munkát, már a nevelői munkát, és keresek egy, mondjuk, ilyen nyugdíjas csoportot, ahol én szívesen elbeszélgetek az öreg nénikkel, ezerszer meghallgatom ugyanazt a mondatukat, és aztán mégis valahogy úgy alakult, hogy azt mondtam, hogy nem, a gyerekek közt maradok. Most ott tartok, hogy a gyerekekkel annyira jó a viszonyom, és nem csak nekem, másoknak is, hogy szaladnak, oda rohannak, megpuszilnak, már átölelnek. Régebben, amikor közeledtem feléjük, menekültek szinte, kellett mondanom, hogy ne félj, nem bántalak, én csak meg akarlak ölelni, hiszen tudom azt, hogy egy gyereknek hány testi érintése van szüksége ahhoz, hogy szépen fejlődjön. Aztán most átölelnek, megpuszilnak, és hát sütöm a palacsintát nekik. Tehát így alakult ki nekem, hogy és mégis. Van, amikor a drog miatt, vagy valamilyen bánatuk miatt egyszerűen nagyon csúnyán beszélnek, és nem is gondolják meg, utólag, mikor elemezzük, akkor már nem is emlékszik, hogy rám ripakodott volna, vagy valamit csúnyát mondott volna nekem. Én sem emlegetem fel neki, csak elmondom, hogy milyen, mennyire fáj, amikor így szól hozzám, és akkor döntöttem, hogy és mégis. Tacár annak, hogy esetleg csúnyán szól, vagy dühöngbe jön be, vagy berúgja az ajtót, mert valami fáj neki, utána kisírja magát, és akkor az volt, hogy mégis. Aztán most újabban van egy más nagyon-nagyon kedves idézetem, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Nagyon szép, és ez így is van. Sokszor gondolkodtam, hogy bármit kérhetek? Egy ilyen bármilyen kérdéssel a szívembe indultam el, még odahazza, még mielőtt eljöttünk volna Magyarországra, már a tervünkben volt, hogy átköltözzünk, és itt próbálunk élni, dolgozni. Hozzánk érkezett az ajkai testvérvárosunk énekkara. Nem túl jó kedvemben fogadtam őket, elég csendes voltam tudva, hogy elköltözünk, eljövünk, és meghívtak magukkal, menjek el arra napra a kirándulásra, és többek közt Csíksonyói templomba, ott szeretnének énekelni. És két gyerekem már akkor iskolába járt, a fiam egyetemen, a kislányom meg még általános iskolába, zeneiskolába, ahol nyilván, hogy fizetni kellett a tanulásukért, nem volt egyszerű, és a középső kislányom, így szoktam mondani, bejutott Kolozsvárra a Hittudományi Egyetemre, de ő már fizetéses szakra, tehát nem volt annyi ingyenes hely, hogy neki ott sikerült volna. Szegénykém hazajött nagy boldogan, elmesélve, hogy bejutott, de nem tudott örvendeni, mert azt mondta, édesanyám, miből fogunk tanulni, tudom, hogy így is nehéz nektek, hiszen most mielőtt állunk, hogy van, mint van, és azt mondtuk, Beáta, nem baj, biztosan el fogod ezt az iskolát végezni. A Jóistent kérjük, és nagyon kérjük, és imádkozunk, és hogy az ő akarata az, akkor te ezt el fogod végezni. És akkor jött ez a kirándulás, elmentem a kirándulásra a csapattal, és hála Istennek egy fél óráig énekeltek a templomba. Nekem egy fél óra alatt rengeteg időm volt, hogy felmenjek a szűzanyához, és egy hihetetlen zokogás tört rám, még jó, hogy énekeltek, mert nem hallhatta senki, de hallotta volna, sem lett volna semmi gond. Éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon őszintén bocsánatot kértem, Szűzanya várja, ne haragudjál, hogy én most nem egészséget kérek, hanem én konkrétan pénzt kérek tőled. Én pénzért jöttem, hogy a gyerekem iskolába járasson, legalább elkezdhesse az egyetemet. Lejárt a kirándulás, megyünk haza az autóbusszal, és amikor megérkezünk, befordulunk a plébánia udvarára, a papunk fogad, hogy Pöbe, gyere gyorsan, 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 gyere gyorsan. Mondom, mi történt? Azt mondja nekem, emlékszel, hogy ezelőtt 2 éve, mikor Tamásiba voltunk a gyerekekkel egy kiránduláson, a gyerekeid megismerkedtek egy holland papbácsival, és mivel a jópofák beszélgettek ők németül, az ők maguk kis német tudásukkal, a papbácsi milyen szívesen beszélgetett velük. Na képzeld el, hogy ez a papbácsi ma reggel telefonált, hogy azon katolikus gyerekek, akik tanulni akarnak egyetemre, az első évüket fizeti. Nem tudtam mit szólni. Mind ahogy most is hirtelen megálltam, nem kaptam levegőt, és egyszerűen azt mondtam, hogy Szűzanya Mária, ilyen gyorsan válaszoltál. Azóta még inkább tudom, hogy ha a Jóistennek ez tetsző, a Jóisten az úgy akarta, hogy a gyerekem elvégezze az iskolát, akkor el fogja végezni. Az első évet elvégezte Kolozsvárt, utána el kellett jönnünk, és Magyarországon nyilván ott Fajszon a 2 kislány velünk volt. Ott egy évet pihennünk kellett, mert már megint nem volt elég anyagi fedezet, hogy végezzék az iskolát. De egy év kihagyás után bejutott Budapesten a Hittudományi Egyetemre, és elvégezte. Sőt, voltak olyan vizsgái, amiket az első évben, amit letett, elismerték, úgyhogy a gyerek befejezte az iskolát. Olyan erős volt a szándék, és olyan erős volt a hitünk és a bizalmunk, hogy ez sikerülni fog, hogy a Jóisten megadta ezt nekünk. Ezért emeltem külön ezt, de ezen kívül sok van, amiben még bele tudok kapaszkodni folyton.
Ez nagyon szép történet volt, köszönjük szépen. Illetve hoztál még magaddal kiemeléseket a Bibliából. Melyek ezek?
Ez a másik, hogy amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Igen.
Ez a hivatásodról
a hivatásom, szól. Ez nagyon fontos, igen, igen. Hát, hogyha én a gyerekekhez szépen szólok, akkor ők is valahogy így válaszolnak vissza. Egy érdekes történetet mesélek még el, ami megint egy külön élmény és egy külön tanulság. Egy nagyon nehéz állapotában egy gyerek nagyon dühösen rám szólt. Nem akarom ecsetelni, hogy milyen szavakkal, de utólag csak úgy részletekbe emlékezett, hogy talán rám kiabált. Általában csendesen beszélgetek a gyerekekkel, nem tudtam magamon eléggé uralkodni, és szinte üvöltve azt mondtam, hogy na figyelj ide, fiam, amíg én ügyeletbe vagyok, te itt a házban, a lakásban, a lakásotthonban nem teheted be a lábad. Ha te így beszélsz velem, nem jöhetsz ide be. Szegény gyerek utólag azt állította, hogy kilöktem az ajtón, de hát nyilván nem nyúltam hozzá egyáltalán, de ő ezt így élte meg, vagy így mondta. És akkor eltelt 2 hét körülbelül, és a kápolnában voltunk a csapat az otthon. Nem is tudom milyen alkalommal. Talán volt egy kis összejövetel, ott imádkoztunk. Ez a gyerek is ott volt. Éreztem folyton, hogy nem jó az, hogyha én egy gyereket kitiltok a szobából, hogy nem jöhet be. És hát jött egy ötletem, gondolatom, oda hívtam a gyereket, mikor mentünk ki a kápolnából, és mondom, szeretnék veled beszélni. Oda jött szinte szemlesütött fejjel, és mondom, nagyon szépen kérlek, ne haragudj rám, hogy akkor tudod, mikor rád kiáltottam. De lehet, hogy fáradt voltam, ideges voltam, ne haragudjál rám. Erre a gyerek megkökkent, és azt mondta, jaj, nehogy maga, nagyon szépen kérem, nehogy maga. Én kérek, én is pont most akartam jönni kérni elnézést magától. Én voltam szemétláda, ne haragudjon. Ez annyira megérintett, és olyan sokszor, még aztán történt ez így meg velem, hogy én jöttem, tehát én jöttem elsőként, hogy, mert én az én vétkemért elnézést kellett kérnem. Én hangosan felemeltem hangomat. Tehát nem volt akkor bennem elég szeretet, hogy megfigyeljem, hogy mi az ő problémája, baja.
Köszönöm szépen, Böbe, hogy ezeket elmondtad, nagyon tanulságosak voltak.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem, itt lehettem, és ezeket elmondhattam.
Baksa Erzsébettel, a Béke Gyermekotthon nevelőjével, Albert Zoltán Máté beszélgetett.